dicső, dicsőség és hála legyen a mi Istenünknek ezekért a csodálatos énekekért, és azért, hogy ma este ismét összegyűlhettünk, hogy megtiszteljük és dicsőítjük az ő nevét. Dicsőség a báránynak. Valóban a szívünk ügye az, hogy a tiszteletet és a hódolatot tanúsítsunk ő iránta. És mi hasznunk lenne abból, ha ő győzelmet aratott volna a sátán felett, ha mi magunk is nem leszünk győztesek. Nekünk is úgy kell győznünk, ahogyan ő győzött. Szeretnék felolvasni Istennek a szavából, mielőtt együtt imádkoznánk, aztán Frank testvér fog szólni hozzánk, és utána újra imádkozni fogunk. Hadd olvassuk fel az első korintusi levélből, a 4. fejezetből. Első korintusbeliekhez 4. fejezetéből, azonnal az első verstől. Ezért úgy tekintsen minket mindenki, nevezetesen mint Krisztus szolgáit, és mint Isten titkainak ügyintézőit. Kétség kívül úgy van, hogy ennél a tényállásnál fogva az intézőktől az van követelve, hogy az ilyenek hűségesnek találtassanak, ami pedig engem illet, számomra egészen jelentéktelen, mellőzhető dolog, hogy tőletek, vagy egy emberi bírótól kapok-e ítéletet, sőt, még saját magam felett sem alkotok ítéletet. Mert én nem vagyok ugyan tudatában semmiféle vétkességemnek, de ezáltal még nem vagyok megigazulva. Nem, az Úr az, aki kimondja felettem az ítéletet. Éppen ez okból ne ítéljetek meg semmit az idő előtt, amíg el nem jön az Úr, aki még azt is napvilágra hozza, ami a sötétségben rejtve van, és nyilvánvalóvá teszi a szívek gondolatait. És akkor mindenki megkapja Istentől az őt megillető elismerést. Amit azonban mondtam, szeretett testvéreim, azt magamra és Apollósra vonatkoztattam, tekintettel rátok, hogy megtanuljátok rajtunk megérteni az ígét. Nem szélsőségesen túlmenni azon, ami meg van írva, hogy senki se pöffeszkedjék fel, sem az egyikért a másikkal szemben. Mert ki az, aki megadja neked a kivételes előnyt? Voltaképpen mit birtokolsz, amit nem kaptál volna? Ha pedig kaptad, miért dicsekszel vele úgy, mintha nem kaptad volna? Ti már jól laktatok. Ti már a birtokában vagytok a gazdagságnak. Királyi uralmat értetek el, ami közreműködésük nélkül. Bárcsak valóban Isten akaratában lenne, hogy eljutottatok volna már a királyi uralomhoz, hogy mi is uralomra kerülhessünk veletek. Mert én azon az állásponton vagyok, hogy Isten nekünk, apostoloknak az utolsó helyet jelölte ki, mint olyanoknak, akik halálra lettek ítélve, mert mi lettünk a világ, az egész világ, az angyalok és az emberek számára is látványossággá, mint a kirakat bábuk. Az a lenyomat van rólunk, hogy elmetegek vagyunk Krisztusért, ti viszont bölcsek vagytok Krisztusban. Mi gyengék vagyunk, ti viszont erősek. Ti becsületben álltok, becsületben vagytok tartva, minket pedig megvetnek. Mind a mai napig éhségtől és szomjúságtól sanyargatva szenvedünk, ruhátlanok vagyunk, és ki vagyunk szolgáltatva arra, hogy ököllel verjenek minket. Egy ingadozó életmódot folytatunk. És igyekezettel vagyunk arra nézve, hogy a saját kezünkkel keressük meg a mindennapi kenyerünket. Ha szidalmaznak, vagy becsmérélnek minket, mi áldjuk őket. Ha üldöznek minket, türelmesen csendben maradunk. Ha sértegednek minket, jó szavakat mondunk, mint a világ szemete, mint az általános, a közönséges szemét. Olyanokká váltunk, mint a mai napig. Nem azért írom ezeket nektek, hogy megszégyenítselek benneteket, hanem hogy intselek benneteket, mint az én szeretett gyermekeimet. Mert ha ugyan sok ezer tanítómesteretek is lenne a Krisztusban, úgy mégis nem sok atyátok van. Mert a Krisztus Jézusban atyátok lettem nektek az üdvösség üzenete, az evangélium hirdetése által. Ennél fogva figyelmeztetően felszólítalak benneteket, buzdításul, vegyetek engem példaképeteknek. Éppen ezért elküldtem hozzátok Timóteust is, szeretett és hűséges gyermekemet az Úrban. Ő majd emlékeztetni fog titeket a Krisztus Jézusban való útjaimra, ahogyan azokat mindenütt, minden gyülekezetben tanítom. Kétségtelenül, hogy némelyek illetlenül vagy neveletlenül gyulladtan viselkednek, azt feltételezve, hogy nem fogok hozzátok eljönni. De mégis hamarosan el fogok jönni hozzátok, amennyiben az Úr akaratában van, és akkor nem azoknak a szavait fogom próbára tenni, akik annyira illetlenül vagy neveletlenül és gyulladtan viselkedtek, hanem az erősségüket, a munkavégzésű képességüket fogom megpróbálni, mert az Isten országa nem a szavakon, hanem az erősségen támaszkodik, arra van alapozva. Már most mit szeretnék? Pálcával, vagy bottal jöjjek hozzátok, vagy szeretettel és szelídséggel, annak szellemével, eddig ebből a kedves és Isten szent ígéjéből. Nekem személy szerint olyan nagyszerű és fontos lett ebben a szövegben az 5. versszak. Éppen ezokból ne ítéljetek meg semmit az idő előtt. És egy kicsit elgondolkodtam ezen, és arra gondoltam, hogy mi emberek mindannyian úgy vagyunk teremtve, hogy nagyon gyorsan is ítélkezünk, és néha azt hiszünk, hogy még igazunk is van, pedig lehet, hogy mégsem így van. Mindent Istenre kellene bíznunk, és ezt mondja itt Pál apostol, amíg el nem jön az Úr, aki még azt is napvilágra hozza, ami a sötétségben rejtve van, és nyilvánvalóvá teszi a szívek gondolatait, és akkor mindenki megkapja Istentől az őt megillető elismerést, vagy jutalmat. Kedves testvérek és testvérnők, én minden egyes szavát az ígének elhiszem. Minden íge szavát, minden mondaton elgondolkodhatnánk, mert ezek mély értelmű szavak. És Pál apostol, mint egy apa a Krisztusban, ezeket az intő szavakat helyezte Isten népének a szívére azokban a napokban, és megmutatta nekik, hogy milyen álláspontot képviselt ő és az ő munkatársa Apollósnak. És szeretteim, azt látjuk, hogy mindabban, amin keresztül kellett mennie, nem fáradt el, nem lankadt el, hanem hűséges maradt ahhoz, aki elhívta őt, aki kiválasztotta őt, aki kijelölte őt, hogy végrehajtsa ezt a nagy jelentőségű szolgálatot. Már mindjárt az elején mondja ezt, ezért úgy tekintsen minket mindenki nevezetesen, mint Krisztus szolgáinak, és mint Isten titkainak ügyintézőit, mint Isten titkainak a kezelőit. Valóban úgy van, a Krisztus bajnoka, vagy szolgája, és Isten titkainak az ügyintézője volt. Mert valóban a Pál apostol által írt levelekben nagy titkok tárolnak fel. Péter végül is megerősíti ezt. Amikor a Péter levelét olvassuk és látjuk, valóban Isten használta fel őt azokban a napokban. Mindannyian tudjuk, hogy ő volt az idő gyülekezet angyala, vagy az efézusi gyülekezet angyala, és Isten valóban felhasználta őt, és látjuk, hogy sokak számára áldássá vált, de ugyanakkor lehet, hogy sokak számára megbotránkozást is jelentett, a nevezetesen azoknak, akik nem akarták befogadni vagy meghallgatni őt, hanem esetleg a saját útjukat járták, vagy a saját gondolataikat követték. De ő teljesen mondhatnánk, tetőtől talpig elárasztotta Isten kegyelme, és isteni erővel volt felvértezve. Ő valóban elmondhatta, meg fogjuk vizsgálni azokat, akik keblüket verik, és valaminek kiadják magukat. Nem a szavaikon fogjuk megvizsgálni őket, hanem az erősségüknél fogva fogjuk megmérni őket. Dicsőség és hála legyen a mi Istenünknek. Hadd vezessen minket a hűséges Isten továbbra, és ezen az estén álljunk fel először, hogy kérjük az ő áldását. Mennyi atyánk, ma este ismét azért gyűltünk itt össze, hogy ismét olvassuk a te ígédet, hogy imádjunk téged, hogy felmagasztaljuk a te nevedet, amely minden név felett áll, Urunk Jézus Krisztusunk, szívünk mélyéből kérünk téged, ne maradj távol, ma este sem, Uram. Azért jöttünk el, Uram, hogy megáldj minket. Uram, mi a te néped vagyunk, mi vagyunk a te kezed nyája, akiket megváltottál, akiket megvásároltál a te drága és szent véreddel. Uram, te szabaddá tettél minket, itt állunk ma este hittel, és tudjuk, Uram, hogy ma is ugyanaz vagy, mint aki Pál idejében voltál, és dicsőséges dolgokat tartogatsz ma is néped számára, Uram Istenem. Hálát adunk neked, és imádunk téged, Uram, és kérünk téged, ne maradj távol, ma este sem, Uram. Segíts minket, áldj meg minket, szállj le hozzánk, Uram. Isteni erőddel, a te szellemeddel, Uram. Uram, többet akarunk belőled, többet belőled, Uram, ma este is. Áldj meg mindannyiunkat, Uram, akik ma este itt összegyűltünk, akár kicsik, akár nagyok. Távolíts el mindent, ami zavar bennünket, Uram, a szívünkből, hogy olyan szabadon járulhassunk te elédbe, és fel tudnánk kiáltani, hogy te jelen vagy, Uram. Dicsőség és magasztalás és imádat a te csodálatos és dicsőséges Jézus nevednek. Áldj meg továbbra is minket, Uram, légy velünk. Áld meg testvéremet, Uram, aki előterjeszti a te ígédet, és áldj meg mindannyiunkat, akik kegyelemből hallhatják a te ígédet. Imádunk téged, Uram, még egyszer imádkozunk. Hozzád, Uram, segíts mindnyájunkon, Uram, és meg leszünk segítve a Jézus nevében. Amen. Hála legyen az Úrnak, hogy újra itt lehetünk, ahol imádkozhatunk. Már hallottuk, hogy Pál apostol is sok nehéz úton ment keresztül, és az ő pályája végén elmondhatta, a hit nek jó, vagy a nemes harcát megharcoltam, a versenyt befejeztem, a hitet megtartottam. Ezentúl félretétetett nekem az élet koronája. Abban a pillanatban minden elfelejtődik. Mindennek vége, és az Úrral lehetünk egész idő alatt. Ó, ha ez már így lenne, akkor mindannyian jobban éreznénk magunkat. Különleges ima kéréseink vannak. Most az Ájfeli testvérnőre gondolok. Ő egyaránt látás sérült és járás sérült, mindkettő. És ha valaki se nem lát, se nem tud járni, az nagy szükséget jelent. És mi különösképpen meg szeretnénk emlékezni róla. És ne csak emlékezzünk rá, hanem számítsunk arra, hogy Isten csodát tesz. Úgy áhítatosan sokan megemlékeznek ugyan a betegekről, de én úgy gondolom, hogy Isten megmutatta nekünk az ő ígéjében, hogy ő és az ő szava egy és ugyanaz, és hogy az ő ígéje és az ő tettei összhangban állnak. És mi ezt elhihetjük. Azt ugye ti is tudjátok, hogy az én szavaim nem mindig egyeznek meg a tetteimmel, és a tietek sem. Tehát nem sokkal tartozunk egymásnak, de Isten mindig megfelel az ő szavának és az ő tetteinek, és még egy lépéssel tovább is mehetünk. Elhihetjük, hogy még az ő gyülekezetének és az Isten által tett ígéreteknek is érvényeseknek kell maradniuk. Nem adhatunk teret magunkban vagy más gondolatnak. Minden más gondolat kételt jelent Isten szavával szemben, és így magával Istennel szemben. Ezért mostantól kezdve 100%-osan számítani akarunk Isten válaszára. Mert mi nem azért vagyunk itt, hogy csak azért imádkozunk a betegekért, hogy áldást kapjanak, hanem azért, hogy meg is gyógyuljanak. Ez a lényeg. És mi nem akarunk ettől eltekinteni. Isten megragadott minket, és mi is megragadjuk, amit Isten tartogat számunkra. Hálásak vagyunk Istennek, és amikor azt mondom, hogy mi, akkor mindannyiunkra gondolok. Akkor mindazokra gondolok, akik őszinte szívvel hálát adnak Istennek. Amikor egy testvér felhívott, és azt mondta, Frank testvér, tudod-e, hogy az Úr már 1963-ban újra eljött? Azt mondtam, nem, ez nekem újdonság. Ő pedig így folytatta, de igen, Branham testvérben visszatért erre a földre, és mi már most az elragadtatásban vagyunk, nevezetesen az elragadtatás második fázisában. Igen, mondom, én még nem vettem észre ebből semmit. De akárhogyan is lenne. És az emberek annyira elmélyedtek az üzenetben, hogy elmerültek benne. Már nem lehet őket látni sem. Nem látjátok őket többé. De a mi szívünket nagyon elszomorítják ezek a dolgok. Branham testvér valóban tett egy egyetlen kijelentést, amikor azt mondta, miben áll az üzenet. És aztán ő maga válaszolt a kérdésre, és azt mondta, ez az ébresztő, az ébresztői kiáltás. És most csak egyszerűen azt mondják, ez az első Tesalonika 4. fejezetének az ébresztő hívása. Tehát az ébresztői kiáltás már elhangzott, a második dolog pedig az lesz, hogy az Úr lejön, mihelyt elhangzik az ébresztői kiáltás, stb. A többit pedig az emberek kitalálják maguknak. De egy ilyen elragadtatásról és az Úr ilyen jellegű visszatérésről lemondunk inkább. És ha ezek az emberek 4 sorral tovább olvasnának, akkor megállapíthatnák, hogy ő maga azt mondja, Branham testvér, most van itt az ideje annak, hogy a lámpások meg legyenek tisztítva. Azonnal átment az egyik szakaszból a másikba, és menjünk ezzel tovább a Máté 25. fejezetéhez, itt ez áll. Éjfélkor felhangzott egy kiáltozás. Vegyétek figyelembe, imé jön a vőlegény, keljetek fel, menjetek az ő fogadására. Ilyen egyszerű, ha tovább olvassátok, és nem kell okoskodni ahhoz, hogy ezt megtudjátok. Csak Isten szellemére van szükségetek, amely elvezet minket minden igazságra. Isten szelleme a legjózanabb szellem, ami a Földön létezik. És Isten igaz gyermekei a legjózanabb emberek és a legnormálisabb emberek, akik ezen a Földön léteznek. Határozottan. És tudjuk, hogy az Úrnak minden időkben voltak olyan emberei, akik tudtak várni, és akik igazán felfigyeltek arra, amit ő mondott. Nagyon-nagyon gyorsan lehet, és nem akarunk senkit elítélni, másképp gondolkodni és megérteni, ahogy az Úr mondta. Az Úr egyszer azt mondta Jánosra utalva, ha azt akarom, hogy ez megmaradjon, amíg el nem jövök, akkor mi között van neked hozzá? Nem te? De hiszen így olvasok. És azonnal az áll írva, a tanítványok között elterjedt a szóbeszéd, hogy ez a tanítvány nem fog meghalni. Az Úr azonban egyáltalán nem mondta ezt. Egyáltalán nem. És ők azonnal félreértették a mondottakat. És olyan könnyen félre lehet érteni a dolgokat, amit az Úr tesz, amit ő mond. De, ahogyan már sokszor hangsúlyozta, a félreértés nem az Úr szavaiban van, hanem a félreértés mi bennünk van. Nem az Isten szavaiban, nem Isten szellemében, ha felmerül egy félreértés, az csak is mi bennünk van. Egy csodálatos ígét hallottunk, és még mindig elgondolkodom néhány dolgokon, amit a hét végén áttekintettünk, és egyre nagyobb és nagyobb lesz számomra. Kik vagyunk mi, hogy Isten elhagyta az ő dicsőségét, emberré lett Krisztusban, és megváltott minket, megbékélt minket önmagával, és örök szövetséget kötött velünk. Kik vagyunk mi, hogy ezekben az utolsó napokban szabad meghallanunk, elhinnünk és teljesen befogadnunk Isten utolsó üzenetét, az utolsó beszédét? Kik vagyunk mi, hogy Isten kegyelmet ad nekünk, hogy tisztán és józanok maradjunk a végsőkig, bármi is történjék? Itt Pál apostol kifejezte, ezért úgy tekintsen minket mindenki, nevezetesen, mint Krisztus szolgáit, és mint Isten titkainak ügyintézőit, mint Isten titkainak a kezelőit. Egy ügyintéző egy vagyon fölé van rendelve, és akkor azt hűségesen kell kezelnie. A mi Urunk példázatában pedig arról van szó, hogy az Úr mindent ráhagyott az ő ügyintézőire, különböző fontokat, és az ő visszatérésekor meg fogja kérdezni, hogy mit tettünk velük. Tudjátok, számot kell majd adnunk, és Jakab azt írja, mennyivel inkább nekünk, akik tanítunk, kell majd számot adnunk. És azt mondja, senki ne tolakodjon a tanításra. Ez egyáltalán nem könnyű dolog, nem egyszerű dolog. Evangélisztikus módon bárki képes tanúbizonyságot tenni, de tanításilag ez nem olyan egyszerű dolog, mert ezen nagyon sok múlik. Itt az van írva, mindenki tartson minket annak. Nos, Pál apostolt nem mindenki tartott annak, és minket sem fognak annak tartani, de mindazok, akik hívőkké lettek, felismerik, hogy milyen módon használ fel Isten egy szolgálatot a gyülekezet számára. És minden alkalommal, amikor Isten egy szolgálatot küld, akkor azt mindig a felépülésre teszi. Tudjátok, Branham testvér egy élő példa volt számunkra ebben az időben. Az apostolok ideje majdnem 2000 évvel ezelőtt volt, de Branham testvér egy példa volt ezekre a napokra, és ő sehol nem keltett visszatetszést, mindenhol nyitott ajtókra talált prédikálni, Isten vele volt, és segített őt. Ő nem volt az az ember, aki most elment valahova, és úgy gondolta, hogy ezeknek majd most megmutatom. Egyáltalán nem. Amit ő előterjesztett nekik, az Isten szeretetének nagyszerű isteni kegyelmi ajánlata volt. És aztán bevezett őket az íge igazságába, amennyire csak tudta. És mégis alkalmazta azt a kifejezést, és azt mondta, ha máshol prédikálok, akkor nem tudok mindezekről a dolgokról prédikálni, amire itt utalással vagyok, az otthoni gyülekezetemben prédikálhatok. Azt mondja, mint vendégprédikátor, tiszteletben kell tartanom az adott körülményeket, hogy az embert megtisztelnem, aki meghívott. És az alkalmat nem olyasmire felhasználnom, hogy most olyasmit tegyek, ami nem lenne helyén való. Úgy értem, annyi leckét kellett megtanulni az életében, mint egy helyi gyülekezet prédikátora, mint pásztor, talán keményen, és akkor pontosan tudta, hogyan kell viselkednie a gyülekezetben, amikor egy vendég előadóként másoknál van. És ti is nagyon jól tudjátok, hogy mindezek a dolgok csak olyan tapasztalatokon keresztül jönnek, amelyeket Isten kegyelemből adhat nekünk. Az a gondolat volt a szívemben, amikor ma idejöttem, hogy mindazt, ami Isten ígéjében ígéretként lett megírva, mégis gyakorlatilag átélni őket. Hogy egyszerűen ráhangolódni belsőleg, és azt mondjuk, Uram, az ígéret megvan írva az ígében, én hittel befogadtam a szívembe, és most kegyelemből szeretném beteljesülten látni. Nem tehetünk másként, nem mehetünk tovább az elméletben, hanem a gyakorlatban. Az Úr ígéje a bűnöshöz intéződik, hogy üdvösségre jusson. A beteghez, hogy meggyógyuljon, a megkötözöttekhez, hogy felszabaduljanak, ahhoz, akinek szüksége van a szellem keresztségére, hogy megkapja azt. Istennek valamennyi ígéretei, Isten minden egyes szava nem maradhat szemléltető tanítás, hanem maga után kell vonja az eredményt. Az Istennel való megtapasztalásunkhoz kell vezessenek bennünket. És ezt úgy értem, hogy amikor Isten ígéjét olvassuk, mindegy, hogy hol van megírva, akkor az íge hozzánk intéződik. Hallottuk, hogy senki ne ítéljen idő előtt, senki ne ítélkezzen. Pál apostol azt mondja, nem vagyok képes még magamat sem megítélni, mert Isten bizonyára egészen másképp ítél, mint ahogy mi emberek képesek lennénk ítélkezni. Itt mégis azt mondja, hogy ő az, aki mindent meg fog ítélni, amikor még a szívek gondolatai is nyilvánvalóvá válnak, és akkor mindenki megkapja az Istentől járó dicséretet vagy elismerést. Mi itt éppen az ellenkezőjét mondtuk volna. Azt mondtuk volna itt, akkor, amikor a szívek gondolatai nyilvánvalóak válnak, akkor mindenki megkapja tehát a neki járó, ugye, büntetést. Mindig olyan szépen bánunk a büntetéssel, olyan gyorsan szóvá tesszük a büntetést, de ekközben természetesen nem önmagunkra gondolunk. Amikor a büntetésre gondolunk, akkor mindig másokkal szemben. És amikor valaki azt mondja, Frank testvér, eljön az idő, amikor az olyan emberek, mint Ananiás és Szafira a földre fognak hullani, akkor az ilyen emberek soha nem gondolnak önmagukra, mindig másokra gondolnak. És ez nem helyes. Nem megróvásként mondom ezt, hanem tényleg csak egy megállapításként. Ennek semmi értelme. Nézzétek meg a Bibliátokban, nem csak az enyémben áll írva, hanem a tietekben is. Nézzétek meg, mi van odaírva. Az, aki napvilágra fogja hozni azt is, ami a sötétségben el van rejtve, és nyilvánvalóvá teszi a szívek gondolatait, és akkor mindenkinek megadja. Igenis, hadd olvassam fel pontosan. És akkor megadja majd mindenkinek az Istentől neki járó dicséretet, vagy elismerést. Várunk-e erre egyáltalán? Vagy azt gondoljátok, hogy Isten meg akar szégyeníteni bennünket azon a napon? Az elmúlt hétvégén, és azt megelőzően is többször hangsúlyoztuk, hogy Isten megváltó műve egy beteljesedett, egy tökéletesített megváltási mű. És Isten haragja, Isten átka, mindaz, ami minket kellene sújtson, ami minket érintett, teljes mértékben, ami Urunkat és ami megváltónkat sújtotta. Nem igaz? Vajon egy dolog is elkerülte volna őt? Meglette kímélve valamitől is, a büntetés rajta volt, hogy nekünk békességünk legyen, és az ő sebei által meggyógyultunk, nem? Itt az apostol azt mondja, Isten szellem által ihletetten, hogy a szívek gondolatai nyilvánvalóvá legyenek, és akkor mindenkinek megadatik az Istentől neki járó dicséret, az elismerés. Lehet, hogy most elhiszitek, vagy nem, de nekem is először tűnik ez itt fel. Lehet, hogy most nem hiszitek el, de ez így van, 100%-osan így van. Most tűnik ez fel életemben legelőször, és már alá volt húzva ez a passzus már régóta, nem csak mától, hanem ti is láthatjátok. Nektek is megvan a Bibliátokban, nagyon szépen aláhúztam sárgával és pirossal is. De eljön az az idő, amikor az embernek hirtelen feltűnnek bizonyos szavak, és az Úr megszólal, és azt mondja, figyeljetek, de hiszen én nem azért jövök, hogy ítélkezzek felettetek, hogy megszégyenítselek benneteket, hogy elítéljelek benneteket, hiszen éppen azért jövök, hogy magamhoz vegyelek benneteket, és hogy az én asztalomhoz ültesselek, hogy bejussatok az én dicsőségembe. hogy nem kell még egyszer a félelemnek áldozatul esnünk, de hiszen ezt bizonyára megtanultuk. Hadd higgyük el egyszer s mindenkor a szellemi szívünkből, hogy Isten gyermeké lettünk. Még nem lett nyilvánvalóvá, hogy milyen leszünk, ez csak azt jelenti, hogy milyen állapotban leszünk majd akkor. De hogy Isten gyermekévé vagyunk, az már világos. Ennek nem kell világossá válnia valamikor, ez már is világos. És amikor majd kinyilatkoztatásra kerül, akkor egyenlők leszünk ő vele. És nem fog minket megdorgálni, hanem bevisz minket az ő dicsőségébe. És mégis úgy gondolom, hogy ez az íge természetesen a kiválasztottakra vonatkozik. Azokra, akik a mennyasszony gyülekezethez tartoznak, fognak tartozni. Az áprilisban megjelenő prédikációban van egy példa Daniel Curry-ről, akinek egy élményben volt része az elragadtatással kapcsolatosan, és elolvashatjátok majd, ő meghalt, aztán a légtéren keresztül felvétetett, és megérkezett odafentre, és azt mondja, itt az evangélista vagyok, aki sok-sok embert vezetett az Úrhoz. És azt gondolta, hogy a gyöngykapuk nyitva fognak állni előtte. És a hang azt mondja neki, a te neved ide nincs leírva. És el tudjátok képzelni, az én nevem ne legyen ide felírva, stb. Ezt később elolvashatjátok magatoknak. De ennél fogva olyan emberekről van szó, akiket Isten nem az első feltámadásra rendelt el, hanem azokról, akik jelen lesznek a második feltámadásnál. És ez nagyon nagy a különbség. És ebben nagyon nagy a különbség. De én úgy hiszem, hogy mindazok, akiket Isten kiválasztott, és akiknek abban a kegyelemben lett részük, hogy meghallják, amit a Szellem mond a gyülekezeteknek, és hisznek a kinyilatkoztatott ígében minden megalkuvás és minden kompromisszum nélkül, ők a saját szívükben megpecsételik Isten igazságosságát, és nem mennek túl azon, ami meg van írva. És ma arra szeretnélek kérni benneteket ennek a felolvasott bibliai ígeszakasznak az alapján, a 6. vers utolsó részében van megírva, hogy nem menjen, nem túlmenni azon, ne tegyétek túl magatokat azon, ami meg van írva. Azért szeretném megkérdezni, hogy megbizonyosodjak arról, hogy megértettük ezen a helyen, hogy amikor az új szövetségben az a szó kifejezés áll, hogy meg van írva, vagy az írás sok szerint, vagy ahogy az írás mondja, stb. Ha tisztában vagyunk azzal, hogy ezzel valójában az Ótestamentumra van utalás téve, vajon mindannyian megértettük-e ezt teljesen és maradéktalanul, amikor itt az áll írva, ne menjetek túl azon, ne tegyétek túl magatokat azon, ami meg van írva. Abban az időben még egyáltalán nem volt megírva az új szövetség. Ezt csak azért kell hangsúlyoznom, mert túl sok ember azon a véleményen van, és ezt hallottam mostanában, a telefonon is mondta valaki, igen, ezt Isten az Ószövetségben mondta, nem de. Igen, mondom, azt várod-e, hogy most valami mást mondjon? Mikor és miben kellene elővegyen egy javítást? Mondott-e valami helytelent, amit vissza kellene vonnia, de hiszen nem én vagyok felelős azért, ami meg van írva? Ez egyszerűen egy teljes félreértés a hívők között, és ők foggal körömmel ellenállnak, és azt hiszik, hogy vissza akarja juttatni valaki őket a törvény alatti elkötelezettségbe. Figyeljetek, senki ne várja el tőlünk, hogy bárkit is a törvény rabsága alá akarjunk állítani. Ez tényleg nem lenne jó. De ellenben hangsúlyozni kell azt is, amikor például az apostolok cselekedeteinek 17. fejezetében az van megírva, és a béreaiak nemesebbek voltak, mint a tesalonikaiak, mert naponta kutatták az írásokat, hogy lássák, hogy valóban ez a tényállás-e. Vajon milyen írásokban olvastak? Vajon a Máté evangéliumban olvastak? Vajon a korintusiakhoz? Vajon a Kolossébeliekhez írt levélben? Vajon milyen írásokat olvastak? Hiszen csak abban olvashattak, ami nekik a rendelkezésükre állt. Az első Mózestől a Malakiás könyvéig. Ez minden, amiük volt. Ez minden. Több nem állt rendelkezésükre. És ezt egyszer s mindenkor meg kell értenünk. Ezt még néhányszor el kell mondanunk, mivel az embereknek nagyon nehezükre esik félretenni ezeket a régi hagyományokat, amelyek ugye bevésődtek valahova, és Istent, mint az egyetlen Istent látni. Nem egy előre haladott korban lévőt az Ótestamentumban és egy fiatal korban lévőt az Új Szövetségben, hanem egy és ugyanaz az Istent. Az Ószövetség Istene egyben az Új Szövetség Istene is. Ő, aki megadta az ígéreteket az Ószövetségben, beteljesíti azokat az Új Szövetségben. Ezt nagyon világosan kell látnunk, és hitben el is kell fogadnunk. Amit Pál apostol itt a továbbiakban mond, az egy olyan történet, amely mindig megismétli önmagát. Nem csak akkoriban volt egyedülálló, hanem minden korban újra és újra megismétlődik, hogy vannak hívők, akik már mindent megkaptak, akiknek nincs szükségük több semmire, akik beteltek, akik minden vagyon birtokában vannak. És akkor azt mondja, persze felhangoltságból, nélkülünk is elértétek a királyi rangot. A szavak szerint 100%-osan. Ez mind csodálatos volt a szavaikban. És akkor tulajdonképpen azt mondja, bárcsak Istennek akaratában lenne, hogy tényleg eljutottatok volna király uralomig, akkor mi is eljönnénk, és már is király módon uralkodnánk veletek. Pál apostol is mondott néhány dolgot, néha felhangoltságból, hogy nyomatékosan tudassa az emberekkel, hogy üres szavakkal nem lehet túljárni az eszén, nem hagyja magát megtéveszteni azáltal. És éppen ezért a végén a figyelmeztetés is, amikor hozzátok megyek, nem a ti szavaitokat fogom megvizsgálni, hanem azt akarom látni, hogy nyilvánvalóvá lette Isten hatalma is, hogy Isten megmentette, hogy Isten meggyógyította, hogy Isten megerősítette az ő szavát. Az nagyon egyszerű, hogy hamar televegye valaki a száját, de ennél fogva a szív még mindig üres lehet. Márpedig mi ezt nem akarjuk. Azt szeretnénk, hogy a szívünk telve legyen, meg legyen töltve. És ha még nem az, azt akarjuk, hogy megteljen. És aztán azt mondja itt a 9. versben, mert én azon az állásponton vagyok, hogy Isten nekünk apostoloknak az utolsó helyet jelölte ki, mint olyanoknak, akik halálra lettek ítélve, mert hiszen látványossággá lettünk a világ számára, mind az angyalok, mind az emberek számára. Pontosan így van. Tudatosak vagytok afelől, hogy azok az emberek, akik a sorokban ülnek és hallgatnak, szinte soha nincsenek kifogásolva vagy hibáztatva. Ha valaki előre jön és énekel, nos, az már valamennyire kifogásolható. Ha aztán valaki előre jön és zenél, talán szintén kifogásolható, és ha valaki előre jön bizonyságot tenni, ugyancsak, de ha prédikál valaki, akkor mindenképpen. És minél gyakrabban jön valaki előre, annál gyakrabban kifogásolható. És ha jön egy apostol isteni kinyilatkoztatásokkal és sok olyan dolgokkal, ami ellentétes a mások lelkületével, akkor az már egy ilyen dolog volt. A kifogásolás és a kritikákból tényleg nem volt hiány. De mégis tovább ment, és csak annyit mondott, nekünk, apostoloknak az utolsó hely lett kijelölve, mint a halálra ítélteknek. Pontosan ez a helyzet velünk is. Ha valaki úgy gondolja, hogy a prédikálás által megtiszteltetésben részesül valaki, nos, az kezdjen el nyugodtan prédikálni. Fogjon hozzá vele. Hamarosan megtiszteltetésben fog részesülni. Erről majd mindannyian gondoskodunk, nem? De gondoskodni fogunk róla, hogy megtiszteltetésben legyen része. Efelől nem kell aggódnatok, szeretteim. Mit keresünk itt ma este, szeretteim? Vajon csak az időt akarjuk eltölteni? Nem. Hanem összevetjük a dolgokat, és az akkori időből vett összehasonlítások ma is ugyanolyan igazok, mint akkoriban voltak. Isten igéje ugyanis időtálló. Senki sem mondhatja, ó, igen, ez a Pál apostol időszakára vonatkozott. Márpedig ezek az emberek is léteznek, akár hisztek, akár nem. Nem csak olyan, akik azt mondják, nos igen, az Ószövetség. Vannak olyan emberek is, akik azt mondják, a régi Pál apostol. Hallottad-e Máriát? Én a fülemben hallottam. Pál apostol, természetesen Pál apostol a maga korszak kára volt utalással. Bizony ez így van, csak hogy rajta keresztül Isten szelleme szólt, és az Úr szava időtálló maradt, és mindig ugyanolyan érvényes. És aztán azt mondja, naponta ócsárolva vagyunk, stb. És aztán ráadásul itt azt mondja, nem azért írom ezt, hogy megszégyenítselek benneteket, pedig már régen megszégyenítette őket, már régen kimondta a véleményét, már régen kifejtette, hogy miként is állnak a dolgok, és mégis egészen udvariasan azt mondja, nem azért írom ezeket, hogy megszégyenítselek benneteket. Én hiszem, hogy magukba szálltak mindazok, akikben valóban megvolt Isten szelleme, és megvan, azok magukba szállnak. Nem fogják azt mondani, aha, most aztán így elkapott minket a hátam mögé rejtett bunkósbottal, aztán szükség esetén előhozta, és elagyabulált bennünket. Nem, akikben megvan Isten szelleme, az nem fogja kitölteni senkin a bosszúját, és akikben megvan, azok nem fogják azt gondolni, hogy valaki bosszút akart állni rajtuk, hanem Isten jelenlétében fogunk összegyűlni. És nem lesz minden igehirdetés valahogyan hatalmas kinyilatkoztatásokkal ellátva, hanem lehetnek csendes intelmek is, amelyek segíthetnek abban bennünket, hogy jobban fogadjuk az isteni kinyilatkoztatásokat, és jobban értékeljük azokat, hogy közelebb kerüljünk Istenhez. Úgy van, hogy néha kis dolgok állnak az Istennel való nagy dolgok megtapasztalásának az útjába. Nem a nagy dolgok, hanem valóban a kis dolgok állnak az Istennel való nagy dolgok megtapasztalásának az útjában. És amikor így fesztelenül vagyunk az Úr előtt, és nyitott szívvel hallgatjuk az ő szavát, valamint azt is, hogy sok ezer tanítómestereitek vannak, vagy ahogy a Luther fordítás mondja itt, ha jól emlékszem, fegyelmezőitek, akkor azt mondja, hogy mégiscsak egy atyátok van, vagy egy apátok az evangélium által. És ez megfelel a valóságnak. Általában úgy van, hogy a fegyelmezők, ők maguk is, elnézést, ha van itt valaki, akinek még nem volt gyermeke, lehet, hogy ti nem egészen értitek, de a fegyelmezés mégiscsak a szülőkre lett rábízva, Isten ígéje szerint legalábbis. Az írás ugyanis azt mondja, hol lenne az a fiú, akit az apja meg nem fenyített volna. A fenyítés nem lett átengedve valamilyen idegeneknek, nem a nagynéninek, vagy a nagybácsinak, vagy ebbféle embereknek, hanem az apának. És Isten lett a mi atyánk. Isten lett a mi atyánk, Jézus Krisztus, a mi Urunk által. És ő azt mondja nekünk, ha fenyítés nélkül maradtok, akkor nem vagytok igazi fiak, akkor félre sikerült fattyúk vagytok. Nem, de így van írva. De még egyszer hangsúlyozom, a fiak megfenyítése az nem lett rábízva minden emberre. Ne fogjunk ezzel mellé, hanem az apára. És Isten a mi atyánk. Nem jöhet senki, és nem mondhatja, nos, most meg fogom fenyíteni a gyermekeidet, meg fogom nevelni őket. Ezt meg lehet ugyan próbálni, de ez soha nem működik. Hadd hagyjuk a fenyítést, ami mennyei atyánkra át. És mondjuk, Uram, te lettél a mi Istenünk, és Ézsás, a nagy próféta már kijelentette, amikor azt mondja, ó Istenem, te vagy a mi atyánk, Ábrahám egyáltalán nem tud rólunk semmit, ezért jövünk le hozzád. Te vagy a mi atyánk, te vagy a mi Istenünk, hozzád jövünk. És ő előtte gyűltünk ma este is össze. És az ő nevelési módja fájdalmas lehet, de annyira jótékony hatású. A mi nevelési módszerünk mindig egy olyan dolog. De ha Isten maga átveszi a fegyelmezést, akkor nyugodtan mondhatjuk, akit az Úr megfegyelmez, az meg van áldva, annak gondját viselte. Így van megírva. A gyermekeinket, ha egyszer megfegyelmeztük őket, én már kétszer-háromszor megtettem magam is, és minden alkalommal szemrehányást kapok érte. Igen, minden alkalommal szemrehányást kapok érte. És akkor nagyon jól tudom, hogy túl keveset tettem. És én is azt mondom, hogy ugyanekkor túl keveset tettem. Istennél ez mindig helyén való, mindig kiegyensúlyozott. Ő soha nem veszíti el a türelmét, hanem mindig úgy végzi a nevelést, hogy ezt el tudjuk viselni. Még akkor is, ha közben fájdalmat érzünk. A balzsam mégis azonnal kéznél van, és utána jobban érezzük magunkat, mint előtte. Sőt, egy igazán jó nevelés vagy fenyítés után, rövid idő elteltével már egészen kellemes érzése van az embernek a dologgal szemben. Igen, ez igaz, ezt még mindannyian jól mondhatjuk. De itt még van valami hozzánk intézve, amit már hangsúlyoztuk. Mert Isten országa nem a szavakon alapul, hanem az erősségen, a munkavégzés képességére támaszkodik. Már most mit szeretnétek tehát, hogy egy bottal jöjjek hozzátok, vagy szeretettel és a szelídség szellemével? Bottal bárki jöhet, ütlegelni bárki képes, de ő át volt hatva Isten szeretetével, mint a Krisztusban lévő apa. És elég gyakran hangsúlyoztam azt is, hogy a pásztor kezében lévő bot nem a juhokért van, hanem a farkasért, a ragadozó vadállatokért. Egyéb iránt a pásztor meg tudja támasztani a kezét vele, és tud járni a segítségével, de azt nem fogjátok látni, hogy a pásztor a juhokat ütlegeli, az egyszerűen nem létezik. A pásztornak csak egy feladata van, a juhok legeltetése, a másik feladata pedig a farkas elnáspangolása, ha megjelenik. De nem a juhokat, hanem tényleg csak a farkast. És ezért mondja itt Pál apostol, jöjjek-e bottal, de ő nem farkast látott ezekben az emberekben, hanem juhokat, és azt mondja, vagy szeretettel, és a szerítség szellemével jöjjek. Bárcsak megajándékozna Isten bennünket minden időben kegyelemmel, a helyes szavakkal, a helyes módon fellépni. Sőt, azzal lettem szembesítve, hogy még a hanghordozás is megzenésíti a mondottakat. Én nem vagyok zeneileg eléggé képzett, nem igazán értek hozzá, de a hanghordozás az, ami megzenésíti a mondottakat. Tehát nem csak az számít, hogy mit mondunk, hanem az is, hogy hogyan mondjuk. Ez is nagyon fontos. És úgy értem, ezt már hangsúlyoztam itt egyszer bizonyos idővel ezelőtt, amikor az evangéliumokat olvassuk, észrevesszük a különbséget, még a mi Urunk szolgálatában is. Amikor az öveihez intézte a mondottakat, az egészen más hangnemben történt. Amikor az írástudókhoz intézte a mondottakat, még csépelte is őket, felborította az asztalokat, az Úr buzgósággal, valósággal felemésztette őt. Úgy, ahogy megvan írva, felemésztette őt, és belsők lett zaklatottá vált. És az emberek azt mondhatták volna, ó, én azt gondoltam, üdvözítőm, hogy te mindig olyan gyengéd vagy. Mi történik itt most? Rácsaptál az asztalra, és az felrepült, és útra volt, még meg is ostoroztad az embereket. Ahogy a mi drága apánk mondogatta, amikor keményen megpofozott minket, és azt mondta, ezt most útravaló kapod magadnak. És valóban ez így is volt, és így tette az Úr azokban a napokban. És az emberek elviselték. De mondom nektek, ne vegyétek ezt a dolgot félvállról, még akkor is, ha úgy tűnik, hogy itt könnyedén van kimondva. Olyan mély tanítás van ebben az esti leckében, ebben az íge szakaszban, amit ebben a pillanatban még fel sem tudunk fogni. A mi Úrunk valóban szeretettel, gyöngétséggel szólt az öveihez mondván. Néktek adatot, hogy kiismerjétek magatokat az Isten országának titkaiban. Én már imádkoztam értetek, még ha a sátán ki is kért magának, hogy a fejetek tetejére állítson benneteket, ne aggódjatok, én imádkoztam értetek, minden rendben lesz. Amikor azonban az írástudókhoz szól, így szólt hozzájuk, ti kimeszelt falak, ti halottak csontjaival teli sírok, de hiszen elolvashatjátok magatoknak a Máté 23-ban, hétszer egymás után szétszedte őket, és még a pellengére is állította őket. De soha nem az ő sajátjait, soha nem az ő tanítványait. Tehát egészen másképp bánt a hitetlenekkel, azokkal, akik megtagadták és megvetették őt, mint azokkal, akik elfogadták őt. Ebben áll a nagy különbség. Amennyiben egy figyelmeztetés szava elhangzik, az mindig azokat érinti, akik szembefordulnak az Úrral. És ha természetesen bennünket is érint egy figyelmeztetés, az is hozzátartozik, mert hiszen megvan írva, mármint jó értelemben vélem a figyelmeztetés kifejezést, azok számára, akik hívőkké lettek, a többiek számára mindig kemény lesz. Ők meg fognak botránkozni benne, és azt fogják mondani, hogy nos, most engem értett hallatta, és most már vége a dolognak. De annyi ideig, amíg Isten szava még megszólíthat, és jelent számunkra valaki, addig minden rendben van. Borzalmas lenne, ha nem jelentene többet semmit számunkra, ha Isten nem szólna többé hozzánk. Igen, mi történne akkor? Az lenne a vesztünk? Vagyis ez azt jelenti, hogy Isten lemondott rólunk, hogy feladott bennünket. Nem, Isten túlságosan is sokat foglalkozott velünk ahhoz, hogy lemondjon rólunk. A Golgotán túl magas volt az ár ahhoz, hogy most lemondana rólunk. Soha, de soha. A mi Urunk minden bizonnyal megteszi a maga részét az öveiért, és hadd fejezzem be ezzel a kívánsággal. Nagyon a szívemen viselem azt, hogy Istent újra hatékonynak lássam a gyülekezetben. És azt mondtam magamnak, ember, ne csak szavakban add tovább, amit Isten megígért és megfogadott, hanem tettekben is, és az igazságban, a valóságnak megfelelően. Egyszer egy gyülekezetben nagyon meghökkentettem az embereket, amikor azt mondtam, az apostolok közül senki sem hirdette az isteni gyógyítást, és mindannyian összetódultak. Én pedig számítottam erre, és szándékosan mondtam, amit mondtam. És, amit mondtam, az igaz is. Ti nem tudtok megkeresni nekem egyetlen olyan helyet sem, ahol Pál apostol egy összejövetelt tartott volna, és a betegek gyógyításáról prédikált volna, vagy Péter, senki sem, vagy Fülöp, de meg tudok nektek mutatni sok olyan szentírási helyet, ahol ezek az emberek hirdették Jézus Krisztus evangéliumát, és ennél fogva meggyógyultak a betegek, és megszabadultak a megszállottak. Ezeket meg tudom mutatni nektek. Mindezeket az igazakhoz meg tudom mutatni. Fülöp Samáriában, Pál apostol megérkezik egy szigetre, ott van a százados, vagy bármi megnevezéssel a főnök, aki ott volt, betegen fekszik, és úgy hívta, meggyógyult. És azt mondom nektek ma este, hogy Isten vissza akar minket oda juttatni, ő elhívott minket arra, hogy híressétek az evangéliumot, ezek a jelek fogják követni azokat, akik hisznek. Ő soha nem mondta, hogy prédikáltok a jelekről és a csodákról, csak annyit mondott, híressétek az evangéliumot, ezek a jelek fogják követni azokat, akik hisznek, és majd a végén az áll írva, és az Úr megerősítette az íge hirdetést jelek és csodák kíséretében, amely követték azt. A jelekről és a csodákról soha nem lett prédikálva, ami hirdetve lett az a megfeszített Krisztus, mint a feltámadott, és Isten megerősítette az ő szavát. Ugyanezt kell megtörténjen velünk is ezekben a napokban, hogy olyan Istennek tetsző módon hirdessük az evangéliumot, hogy eljöhessen közzénk, és a hívők összejövetelein részt vehessen. Miután az utolsó ellenállás, az utolsó akadály is el lett hárítva, és az út valóban szabaddá lett téve, és mi felfele szárnyalhatunk erőfeszítés nélkül, hanem hordozva, sasszárnyakon hordozva, hitben felfelé szárnyalva, hogy Isten szava megerősítést nyerjen. Mi hisszük, hogy Isten újra visszaszolgáltatott, és ez nyilvánvalóvá kell, hogy váljon. Szeretteim, rövidesen el kell érkezzen az ideje annak, hogy azzal a belső meggyőződéssel jöjjünk az Isten szolgálatra, hogy mindenki külön-külön megfogja és meg kell tapasztalnia Istent. Nem jöhetünk el az összejövetelre azzal a beállítottsággal, hogy elénekelünk itt egy pár éneket, aztán felolvasunk egy ígeszakaszt, aztán imádkozunk, aztán újra felolvasunk valamit, és újra imádkozunk. Ez nem helyén való. Ez jó volt az átmeneti időszakban, de most úgy kell jönnünk, hogy együtt legyünk Isten színe előtt, megnyíljunk előtte, számoljunk az ő jelenlétével, várjunk arra, hogy ő eljöjjön közzénk, és akkor az ő ígéje rövidesen elhangzik, és akkor még mindig lehet ideje, hogy kinyilatkoztassa magát, és úgy munkálkodjon, ahogyan ő akar, az íge, a vér és a szellem által. Hányan tudjuk közülük elhinni, hogy az Úr megteszi? Nos, én számolok vele. Én számolok azzal, hogy Isten megteszi. Hogy eljutunk oda, mint Isten titkainak ügyintézői legyünk. Vajon mi okból legyünk ügyintézők, hogy mindig leporozzuk a szép dolgokat újból és újból, kifénytsük őket? Ez nem lehet a dolog értelme. Istennél az a lényeg, hogy megajándékozzon bennünket azokkal a dolgokkal, amik a javunkat szolgálják. Nem csak azért, hogy szépen eltegyük őket valahova, és sorba rakjuk őket, és azt mondjuk, nézzétek csak, milyen rendezetten van ez a dolog itt megtéve. Nem. Mindaz, amit Isten adott, nem azért lett adva, hogy kirakatba legyen téve, hanem meg kell tapasztalni, át kell élni. Ezért áll rendelkezésünkre, mint Isten gyermekeinek. És ez az, amiről meg vagyok győződve, hogy Isten kegyelemből meg akar ajándékozni bennünket, és akkor Isten országa sem csak szavakban fog állni, hanem a szellem és az erő megnyilvánulásában. Nektek mindnyájatoknak, akiknek, is ezt nyugodtan mondhatom, megvan az a kiváltsága, hogy halljátok Isten igéjét, és teljes szívvel hisztek Jézus Krisztusban a ti, és az én, és a mi személyes megváltunkban, bár lenne, hogy ki legyen eszközölve a szívünkben egy valóban élő hit Isten szelleme által, hogy Isten kinyilatkoztathassa magát. Számítanunk kell arra, hogy az Úr eljön közzénk. Számítanunk kell arra, hogy ő megáldjon bennünket. Számítanunk kell arra, hogy ő megment. Számítanunk kell arra, hogy ő meggyógyít. Ez kell, hogy legyen az összejöveteleink értelme és célja, hogy azt mondjuk, Uram, mindazt, amit akkor tettél a te szolgálatodban, majd a gyülekezetben pünkösd óta, azt végezd tovább, most is ugyanúgy. És meglátjátok, egyáltalán nem kell erőfeszítéseket tennünk ennél fogva. Nekünk csak hinnünk kell, és a hit meg fogja mozgatni Isten karját. És az Úr jobbja felmagasztosultan áll majd, és győzni fog. Én meg vagyok győződve róla. Egészen biztos vagyok benne, hogy Isten meg fog